Két igeversen keresztül szeretnék még benneteket bátorítani arra, hogy még őszintében nézzük meg a lelkünk mélyére. Ilyenkor szoktunk arról is tehát őszintén vallást tenni, hogy bűnösök vagyunk, és szükségünk van Istennek a kegyelmére. Erre próbál rá segíteni benneket a következő két igevers. Köszönöm szépen. Egyik a Zsoltár a könyvéből, a 130. Zsoltárból van. Itt így szól a Zsoltáriról, és vele együtt mi is énekelhetünk így, vagy beszélhetünk így. A mélységből hozzá kiáltok, Uram. Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, kimarad meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Ha ezt a néhány igeverset nézzük, akkor egy olyan szinte gyermeknek a képe rajzolódik előttünk, aki odáll az apja elé, és tudja azt, hogy az apja tudja, hogy mit csinált, és hát kicsit fél is nyilván, mert mindennek megvan a következménye, de aztán egyben érzi azt is, hogy az apa, az atya nagyon szereti őt, nála van a bocsánat, és ezért érdemes hozzá menni, de érdemes vele ilyen kapcsolatban lenni. Arra bátorítalak téged is, hogy legyél nagyon őszinte azzal kapcsolatban, hogy mi van benned. Az Isten, aki igazságos Isten egyben, a te szerető atyád, és így lehet hozzá jönni, nála van a bocsánat. És végül még egy igevers ehhez, az apostolok cselekedeteiből, már új szövetségből, a 10. részből. Róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyert. Az Úr Jézusról van itt szó. Olyan mi reménységünk, ő benne lehet bűnbocsánatot nyerni, ma is, és minden nap imádkozunk. Urunk Istenünk, áldunk téged azért, hogy így vasárnaponként, meg az életnek minden egyes helyzetében nem kell úgy jönnünk hozzád, hogy előbb kikozmetikázzuk magunkat, hogy feltesszük a sminkünket lelkileg, és valamiféle állarca érkeztünk el, hanem jöhetünk úgy, ahogy vagyunk. Az aggodalmainkkal, a félelmeinkkel, amelyek tulajdonképpen elemet való lázadás, hiszen nem bízunk benned, jöhetünk egy mindenféle egyéb más bűnünkkel, és kérhetjük tőled azt, hogy bocsáss meg nekünk. Hanem szeretnénk tisztán és szentül élni, és látod azt, hogy a vágyakozáson túl néha a cselekedetig nem tudunk eljutni. Kérünk, hogy így légy velünk, és te karolj föl bennünket, emelj föl bennünket, tisztogass meg bennünket, és te így az, aki tovább vezetsz bennünket a te utadon. Köszönjük, hogy így jöhetünk hozzád azzal a bizalommal, hogy aki hozzád jön, azt a semmiképpen el nem veted magadtól. Áldunk téged azért. Amen.
Köszönjük szépen, Máté. Most a gyerekeket fogunk elengedni a gyerek órára, és Magdival mennek ma reggel. Más kis segít. Jó, Ági? Jó, jó, van. Jó. Gyerekek, figyeljétek a tanítónénékre. Nagyon készültek, sok-sok szeretettel. Van egy az Isten tisztelet, 12 éves felettieknek szól. Ma reggel szeretnék arról beszélni, hogy mik azok a dolgok, ami megakadályoznak minket, hogy megértsük az Istennek a szeretetét. Múlt héten is erről beszéltem, és ez egy folytatás ennek a kis sorozatnak. Azt a címet adtam a prédikációnak ma reggel, mint a múlt heti prédikáció, hogy az Isten szeretete tapasztalod, vagy csak tudsz róla. Sok mindent tudunk a mi fejünkben, de nem az a lényege, hogy nekünk jó teológiánk van. Tudunk, az Isten Biblia sokat beszél arról, hogy Isten minket szeret. De hogy ez a tudás, ez lejjebb menjen a mi szívünkig, ez egy hatalmas nagy távolság. És erről szeretnék beszélni, mik azok a dolgok az életünkben, és egy sorozat, egy hosszú sorozat lehetne csinálni ebből a kérdésből, hogy mik azok a dolgok, amely gátolja azt, hogy az Isten szeretete, mint egy teológiai igazság itt jelenik meg az én szívemben, és ezt tapasztalom, mint egy valóság. Mint egy valóság. Hogy tudjunk azt kimondani, hogy Isten engem szeret. Az egy dolog, hogy Isten talán szeret, azt már tudjuk, hogy Isten nagyon szereti a talán. Jasonig, ó, de hogy engem? És hogy ez egy valóság? És mi erre tudunk énekelni szívből? És az a kérdés van reggel, hogy tapasztaljuk ezt? Valóságra vált, nem csak egy teológia, igazsága. Mi a probléma? Mi a probléma? Miért nem tapasztaljuk ezt? Azért, mert az Istennek a szeretete, az olyan, mint egy patak. És ez a patak mindig lefelé folyik. Mindig lefelé folyik ez a patak. És az Isten szeretete felénk úgy jelenik meg az életünkben kegyelem és irgalom féle. Irgalom és kegyelem formájában, féleképpen azt akartam keresni. És már látjuk a problémát. Hogy azok fogják tapasztalni az Isten szeretetét, az ő kegyelmét, az ő irgalmát, akik éhesek, akik szomjasok. És az Istennek az irgalom, kegyelem felénk jön, lefelé jön felénk, de bennünk van egy gát, egy törekvés, és fölfelé törekvés, ami az életükben van. És ez a fölfelé törekvés, ez sokféleképpen megjelenik az életünkben. Három szót használnám, hogy ma kicsit jobban körbejárok, és megértjük, és végül is erről szeretnénk beszélni mai napon, hogy ez a megfelelési kényszer. Egy teljesítménycentrikus gondolkodás van bennünk. Egy bizonyítási kényszer, és ez három nagyon fontos szó. Nagyjából ugyanaz jelent, de mégis másképpen jelenik meg az életünkben, és szerintem, hogy kicsit ezen gondolkodunk. Ez egy nagyon intim, és egy nagyon személyes kérdés mindenkire, mindenkinek, nekem. És az Isten jól felkészített engem, hogy erre tudjak prédikálni ezen a héten, ezen a vasárnapon. De ez a megfelelési, ez a kényszer, ez a bizonyítási kényszer, ami a lelkünkben van, a megfelelés, a bizonyítási. Honnan jön? Tehát az Isten szeretet lefelé jön, és mi pedig akarunk fölfelé törekedni állandóan. Hogy mások elismerjenek, hogy mások szeressenek, hogy fontos és értékesek vagyunk. És ez a két dolog, ez teljesen két különböző irányba megy, és nem kiegészítik egymást, hanem kizárják egymást, és nem tudnak egymással találkozni. Olyan, mint amikor két vonat találkozik. Régebben Magyarországon nagyon sokat vonatoztam. És mint amerikai, nagy kuriózom, mert senki nem jár vonattal Amerikában, és nagyon szeretem vonattal járni. És amikor a két vonat egymás mellett mennek, ugye, olyan nagy zaj van, ugye az ablakon le vannak, és annyira hangos, és néha az egyik vonat, ugye, kiadja a sírba, hú-hú! És nem lehet hallani semmit! Lehet, hogy az interneket integetnek a másik vonatban, mit mondtál? És ilyen az Istennek a kommunikáció velünk. Ő szeretne elmondani, hogy mennyire szeret, de sípolunk, és fussunk, és semmit nem hallunk belőle. Mert tele vagyunk magunkkal, tele vagyunk a mi saját teljesítmény gondolkodásunkkal. Ez Isten akar kegyelmes lenni velünk, és azt mondja, köszönöm, de nem kérek én. Én nagyon jól megyek, én ebben az irányban futok, de egy másik irányba mész. Ma reggel arra szeretnék beszélni, három rész van, amiről akarok beszélni. Honnan jönnek, mit okozzák ezek a megfelelési, a teljesítmény, bizonyítási kényszer, ami a lelkünkben? Honnan jönnek ezek? Másik, hogy néz ki gyakorlatilag az életünkben? Hogy nézek ki? Hogy néz ki az én életemben? És hogyan szabadulunk meg? Isten hogyan nyúl bele mi lelkünkben, mi életünkben? És hogyan kezd felszabadítani minket ezek a dolgoktól? Menjünk az Úr elé, imádkozunk, és kérek, hogy szóljon hozzánk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük a mai reggelt. És köszönöm, hogy dolgod van mindannyiunkkal. Hiszem, hogy nincs itt senki véletlenül. És bízok abban, hogy velünk vagy, hogy énekeltünk. És bízunk abban, hogy te kegyelmel és te irgalmad nagyon-nagyon nagy. És te szeretnél találkozni velünk, mint egy kis gyülekezet itt a 11. kerületben. És szeretnél találkozni velünk egyenként, hiszen hogy dolgod van mindannyiunkkal, hiszen hogy mindannyiunk fontosak vagyunk neked. És hogy van mondani valód, és szeretnél találkozni velünk személyesen. És Úr Jézus, én nagyon kérlek, hogy segíts nekem, nem engedj, hogy én akadály legyek annak a személyes találkozás veled, de népeddel. Kérlek, segíts, hogy el tudjam mondani azt az üzenetet, amit rám bíztál. Semmi kevesebbet, semmi többet. Hagyd tudjalak képviselni. Tudom, hogy nem vagyok méltó a feladatra. De én kérlek, hogy légy velünk. Engedj, hogy lássunk a te szeretetedet. Engedj, hogy lássunk téged a mi szívünk személyével. Engedj, hogy vele találkozunk ma reggel. Kérünk, így légy velünk Krisztus nevében. Amen. Amen. Tehát az első, hogy honnan jönnek ezek a bizonyítási kényszerek, megfelelési vágyak, honnan jönnek. Miért annyira fontos nekünk, hogy mit mondanak mások rólunk, hogy elismerést kapunk, vagy hogy mások szeressenek, hogy fontosnak tartják minket. Sok-sok oka lehet, egy pszichológusnak könyveket írnak erről az egészről. De szerintem, hogy kezdjük az elejétől kezdve, amit mi az, amit mindenkit érint, mindenkit, kínai vagy, mexikói vagy, keresztény vagy, ateista vagy, mindenki érintve van a következő dolgokban, mert mindenkinek a lelkében rejlik van a következő dolgok, amit gyorsan fogom itt felsorolni. Római levélben azt olvasunk, hogy mindenki tudja, hogy az Isten van. Az Isten van, nem véletlenül jött létre ez a világ. Mindenki tudja lelke legmélyén, hogy Isten van. De nem csak tudjuk, hogy Isten van, a Biblia tovább megy, és azt mondja, hogy mindenki nagyon jól tudja, hogy az Istennek van egy magas, elkölti mérce. Az is a szívünkben el van rejtve. Mindenki tud róla, hogy kell élni, mi a jó és mi a rossz. Ezt nem kell magyarázni gyerekeknek, senkinek. Mindenki tudja, hogy Istennek vannak szabályai és törvényei, és az Isten harmadik dolog, hogy ő azt kéri azt tőlük, hogy tartsuk ezeket be. Hogy feleljünk meg ezek a szabályoknak. De mindenki azt is tudja, hogy senki nem tudja betartani ezek a törvények. Senki nem tudja betartani ezeket. Senki nem tud megfelelni. És a lelkiismert fordulás meggyőz minket újra és újra, hogy én nem tudok megfelelni ennek a magas mércének. És a következő dolog, ami mindenki tudja, ez el van rejtve mindenkinek a lelkében az, hogy Istennek joga van engem meg. Ha ő megítél engem az ő törvény szerint, neki joga van, mert én nem tudtam ezt betartani. Megérdemelem az ő ítéletét. Mindenki azt is tudja, hogy majd egyszer lesz egy ítéletnap. És ott nyilvánosan ki lesz hirdetve, hogy nem tudtál megfelelni ennek a mércének. És az egy kemény ítéletnap lesz. Egy szégyen teljes nap lesz. És mindannyiunk a lelkünkben. Valahogy tudunk erről. A Biblia azt mondja, hogy az Isten ezt megenged, hogy legyen bevésve a mi lelkünkben. Azoknak is, akik próbálják ezt az egészet tagadni. Ott van. És nem szoktunk erről beszélni, úgy mint a halál. A halál is igaz minden egyes emberre, de nem szoktunk erről beszélni. Hiába köztudat. Kicsit el van rejtve, nem beszéljünk erről, és most én sem akarok erről beszélni többet. Én csak annyit akartam mondani, hogy itt kezdődik az egész. Itt kezdődik az egész. Visszatérve a vonat példához, ez lehet, hogy ez olyan, mint a széna, vagy a szén, amivel régebben fűtötték azok a régi vonatokat. Ugyan? minél többet dobtak a szén, akkor
a vonat tudott menni, és
lehet, hogy ők voltak az eredeti fűtőik, ugye? És lehet, hogy az én őseim onnan származnak, tehát hogy fűtőtünk ezt a vonatot, és a vonat ment! És ez a lelkünkben van. Próbáljunk ezt a szőnyeg alá söpörni, de nem megy. Ott van a mi lelkünkben, és ott van a levegőben. Hogy nem tudunk megfelelni ennek a mércének. Nem megy. Hiába próbáljunk bizonygatni másoknak, nézd meg, nem megy. És ez, ami a hangulatban van, a levegőben van, a lelkünkben van, és ez megjelenik különböző országokban másképpen. Matthias, másképp a levegő, a hangulat Amerikában, mint például Magyarországon. Hogy néz ki, amikor az emberek szívják ezt a levegőt Amerikában? Hát valahogy Amerikában az emberek ott sem beszélnek ezek a dolgokról, de inkább Amerikában, mert tudják, hogy nem tudunk megfelelni, inkább biztatják és bátorítják egymást, hogy ez menni fog neked. És az önmegvalósítás, az a lényege az amerikai társadalomnak. Álmodjál egy nagyot, kis gyermekén. Olyan ügyes vagy, ez menni fog neked. Álmodozzál egy nagyot. Gyere, nézzük egy jó pár Disney film, jó? És a Disney téged meg fog győzni, hogy ez menni fog. Elég ügyes és bátor vagy, és mindenki agyon dicséri a gyereket, hogy ezt meg tudod valósítani magadat, ez menni fog neked. És az egész ország be van programozva, hogy majd én, és én elismerést fogok kapni, majd én híres leszek, én megvalósítom magamat. Sokféleképpen lehet erről beszélni, most nem akarok társadalmi elemzést csinálni, most csak általánosságban beszélek, mert nem mindenki Amerikában ilyen, de ez mégis a levegőben van. Ugye, amit nagyon-nagyon más, mint a magyar levegő. Emlékszem, amikor Tündi tanított zongorát az amerikai kisgyerekeknek, megérkeztek nálunk, ilyen 20 zongora tanítvány volt a Tündinek, és megérkeztek ezek az aranyos kicsi gyerekek a zongora gyakorlatra, és Tündi mindig megkérdezte, hogy na, hogy ment édesem, tudták gyakorolni, hogy megy a darab? Ó, nagyon jó megy, anya mondta, hogy zseniális vagyok, szuper, de ez egész az a olyan, oké, gyakoroljál még egy kicsit. És minden ebben van, ugye, mert ő profi lesz, ő lesz a világ legjobb zongorista. És tovább is bátorítják. Magyarországon más a magyarországi helyzet, ugye? Más a levegő, amit itt fúj Magyarországon. A mi gyermekünk, amikor ők jártak órákra tanulni, mindig akarom, hogy nem hegedű, hanem csak instruments. Hangszerek, köszönöm. Nem jutott az eszembe, hogy amikor ők jártak tanulni hangszerek, akkor kicsit más volt a helyzet. És a lányaim tapasztaltak, hogy mit jelent egy szégyen alupoló társadalomban élni. Mert a tanárok próbáltak biztatni őket, erősíteni szégyen motivációt. De ez micsoda hülyeség? Hogy mersz így bejönni? Nem készültél, nem gyakoroltál, abban nem lesz semmi. Menj, hallod, gyakoroljál, és akkor gyere vissza. Köszönöm szépen, azt a sok bátorítás. Nem olyat mondnak, és ez az, amit hallunk Magyarországon, ugye? Kisgyerekektől kezdve az oviban. Amikor Tündi megjelent az oviban, és sáros volt a cipő, hú, annál nagyobb szégyen nincs. Sáros a cipő. Milyen szüleid vannak? Így küldték téged az oviban, és sáros a cipő. És a gyerek megtanult. Mit jelent szégyelni magát elég gyorsan? Vagy az iskolában, amikor a gyerekek nem jól viselkednek, akkor a tanárnéni, ugye, vagy a tanárbácsi nagyon jól tudja, hogy lehet rendben tartani a teremben szégyen. Megszégyenítjük valakit, és akkor onnantól kezdve ő csendben lesz. Ugye? Vagy amikor kiosztják a vizsga idő, a vizsga után, hogy milyen eredményt kapott az ember. Nyilvánosan felolvassák, és azok, akik kettes kapták, vagy buktak, az mindenki tud róla. Amerikában beperelnének. Hívnának egy ügyvédetet, megszégyenítetted a gyermeket, nyilvánosan alá. És nem is szabad. Tehát óriási különbségek vannak a két kultúra között.
de inkább a legfájdalmasabb megszégyenítések, vagy nyomások, amit hagynak a lelkünkben, az otthon történik. Az egy dolog, hogy mit történik, hogy hivatalban. Nem hoztad a, nem töltötted ki a papírt, és a hivatalban folyamatosan érzed, hogy a pofonokat jó párszor kaptam, és most én is félelem és rettegésével megyek a hivatalban, hogy mi lesz mai napon. De az otthon, és nem régóta beszéltem valakivel, aki mesélt az ő otthoni helyzetéről, és az apukája soha nem mondott egy jó szót. Soha nem mondott egy jó szó neki. Mindig kritikával volt tele. Mindig megszégyenítette. És ennek a személy úgy nőtt fel, hogy mindig akart tetszeni az apukájának. Mindig akarta felmutatni valamit, hogy az apukája végre megdicséri, de az apukája soha nem dicsérte meg. Az apukája soha nem maradt egy kis elismerés. Egy bátorító szó. És egy űr maradt az ő lelkében. És folyamatosan próbál bizonyítani. De az volt az apukája. Az anyukája, amikor rosszul viselkedett, akkor az anyukája azzal fenyegette, hogy nem szeretlek. És elvonja a szeretetet tőle. És állandóan akart játszani a jó gyereket, a jó elkölcsös gyereket, hogy az anyukája valahogy szeresse őt. És ezt nem kapta meg. És ez a valaki megtanult egy állarcot viselni. Jó gyerekkel lenni, bizonyítani, megfelelni, hátra szerelnek, hátra jól mondanak egy jó szót, és egy űr alakult az ő lelkében. Valaki törődik velem, valaki szeret engem, valakinek vagyok fontos. És folyamatosan igyekszik, a mai napig igyekszik. És ez ellene megy az Isten szeretetének. Amikor tűnni járt az egyetemre, akkor tudta, hogy ő adott jó, akkor tudta, hogy ő egy jó dolgozót írt, amikor a professzor nem mondott semmit. Akkor tudta, hogy ez egy nagyon jó dolgozatom volt, mert nem mondott semmit. És így bátorítják az embereket. És így marad a lelkünkben egy űr. Ki vagyok én? Miben vagyok jó? Értékes vagyok? Fontos vagyok? Szeretve vagyok? És akkor törekszünk, hogy valaki mondja már egy ítélet, egy jó ítélet fölöttem. Hogy mégiscsak értékes és fontos vagyok, hogy valaki szeret engem. És innen még jobban megerősödik a lelkünkben, hogy akarunk bizonyítani. Akarok megfelelni valakinek, hogy mondjon egy jó szót rólam. Most én Amerikában nőttem fel, de magyar szülővel. És akkor mit gondoltuk, mi az, ami még erősebb bennem? Az amerikai nagy önmegvalósítás, vagy inkább a magyar szégyenkultúra és a kritika? Mind a kettő nagyon erős van bennem, és nem tudom, hogy ilyenkor jobban vagyok amerikai vagy magyar, de mondani nektek három kis példányt, snapshots, kis képek az én életemről, hogy tudjátok, hogy ez a bizonyítási kényszer, ez a megfelelési kényszer, hogyan lakozik bennem, és közben lehet mindenki gondolkozik, hogy a te lelkedben, mint kisgyerek. Az egy dolog, hogy mi így születtünk. De ami rápakolnak a társadalomban, a családunkban, a saját lelkünkben, hogyan alakul ez az egész a lelkünkben? Az én kis sztorim ott kezdődik, amikor kicsi voltam, nagyon szerettem sportolni. És Isten megajándékozott engem, hogy nagyon szerettem és jól csináltam a focit. Körülbelül 6-7 éves kortól kezdtem focizni, már 8-9 évtől kezdtem baseballozni. És az a Missouri bajnok, a pingpong bajnok kezdett velem foglalkozni a pingpongban. És nagyon szeretem ezek a sportokat, és komoly csapatokon játszottam, és elég nagyon magas szinten tudtam nyomni a dolgokat. És a bátyám, ő 2 évvel idősebb volt nálam, a bátyám soha nem sportolt. Ő egy nagyon erős valaki, de ő inkább úgy szokták mondani, hogy stréber. Tehát nagyon ügyes, nagyon okos, ő egy mérnök, ő foglalkozik a számítógépek a programozással. Tehát ő, neki nem érdekelt a sport, és ő jelentkezett a középiskolában, hogy ő szeretne focizni. És felvették a foci csapaton, de ő soha nem játszott. Amikor voltak meccsek, ő mindig csak ült a padon. És amikor én megérkeztem a középiskolában, emlékszem, amikor találkoztam a foci csapat edzővel, és bemutatkoztam, hogy fűtő, hogy jaj, fűtő vagy. Akkor de is fogsz majd ülni a padon. Mondtam, hogy jaj, ez nem, ő nem tudja, hogy én sokat fociztam, és én majd én megmutatom neki. És minden bele, hogy ő lásson, én egy jó focista vagyok. És másik dolog volt, hogy én nagyon későn átmentem a pubertátos koron. A lányok már jóval előrém, de a barátaim, ők már egy féljel magasabb voltak nálam, de én kicsi gyerek voltam. 9.-10. osztályban, és 14. osztályban én már egy féljel nagyobb voltam a barátaimnak. Tehát én későn indultam, de én akartam megmutatni világnak, hogy én tudok jól sportolni, ugye? Sajnáltak ez a homranokat ütettem, és gólokat rúgtam, én egy jó sportos vagyok. És beindult ez a bizonyítási kényszer a lelkemben. Mert a lelkemben volt egy nagy űr. A lelkemben volt egy hatalmas nagy űr, amit csak későn jöttem rá. Csak jóval később jöttem rá, hogy mennyire üres voltam belőről. 89-ben, amikor keresztény lettem, a Fékessel mentünk Magyarországra. És egész nyáron töltöttem a Balatonon. És mint új keresztény, nagyon nagy dolog volt, az Isten megváltoztat az egész életemet. És amikor hazamentem, alig vártam, hogy elmondjam a családomnak, hogy mi történt velem 6 héten keresztül Balatonfüreden, jó óriási volt. És emlékszem, amikor hazértem, na gyere fiam, ülj le, egyél valami! És senki nem volt kíváncsi, senki nem kérdezett, hogy hogy mentem nyarad, semmit nem mondtam el az egészen, mert nem érdekelt. Hiába kezdtem elmondani, hogy nem, megváltoztak a témát. És kezdtem érezni, és akkor esetleg tantusz, hogy fontos vagyok nekik egyáltalán? Fontos neki, hogy mi történt? De nem. Ez kicsit másképpen néz ki a mi családunkban most. A csengel, ha annyit tudnak mesélni órákig. Én egy percet sem meséltem magamról. Csak egyedül ültem. Ez van. De volt egy másik kis snapshot az életem, amikor akkor is leesett a tantusz, hogy ez nem normális, ez nem jó. Azon a nyáron, amikor készültem, hogy Stanfordra megyek, 9 hónapig visszaköltöztem az otthonomra. És akkor dolgoztam egy férfival a gyülekezetünkben, Tim, egy nagyon vicces, kedves ember volt, és az ő munkája volt összeszerelni a játszótereket. Ugye rengeteg deszkákból, össze kell kalapácsolni ezek a deszkákat, hogy formáljon kis házikók a gyerekeknek. És nagyon jó munka volt, nagyon szeretem, nagyon kreatív volt, és kalapáccsolni és szöggel kellett állandóan dolgozni. Össze kalapácsolni ezek a deszkák, és valami kreatív dolgot csinálni a gyerekeknek. És sajnán felejtem el, amikor egyszer vertem a szöget, és a szögre félre ütöttem, és a szög repült, és majdnem belement a Tinnek a szemében. Hát, bocsánat meg, elnézést kérek, nem akartam, nem volt direkt, de elnézést kérek. És mondja, Robi, mi van veled? Csak félütötted a szöget, így nincs gáz. És elmondom, hát tényleg. Hát amikor én felnőttem és dolgoztam nagyon sokat az apukámnak, amikor én valami rosszat csináltam, akkor ő jól megmondta nekem. Nagyon sok kritikát kaptam. Nem tudom, hogy ilyen házban nőttél föl, amikor a szülők megmondják minden, ami rossz, de soha nincs egy jó szó, egy pozitív megerősítés, vagy egy érdeklődés. És ez, ami bennem van. A nagy amerikai önmegvalósítás az bennem van. Az elismerés szerezni, az elfogadás, a szeretre vagyok éhes, hogy ezt kapjam, hogy valaki foglalkozom velem. És amikor sok kritikát kapok, az nem túl jó esik. Tehát fontos, hogy mindannyiunk kicsit visszamenjünk a mi gyerekkorban. Mert tudod, azok a dolgok nagyon, nagyon régen történtek velem. És tudtam volna hozni sztorikat, ami a mai héten történtek velem, de gondoltam, nem, én visszamegyek. Mert ezek a dolgok megformálják a mi lelkünket. És így kezdünk felnőni, és így kezdünk látni a világot. És ez megerősíti ezt a bizonyítási kényszer, ami a lelkünkben van, az elismerés, az elfogadás. Isten hogy kezd minket felszabadítani ettől? Isten hogy kezd munkálkodni a mi lelkünkben? Mi az, amit ő csinált velem? Én hogy kezdtem felszabadulni ezek a dolgoktól? Hát visszatérve a vonat példázatra, egyszer, amikor az én vonatom egy vonatállomáson ült, és nem éppen húztam a síp, és nem mentem 180 km, csak ott ültem a csendben az egyik estén. A másik vonat sinen, éppen mellettem az Istennek a vonat megérkezett a vonatállomáson. És ő is csendesen beparkolt mellettem. És az Isten kezdett velem beszélni. Kezdett sugni nekem az evangéliumot. Ismeréseken keresztül, fékéseken keresztül is. És kezdte elmondani, Robikám, szeretve vagy, így, hogy vagy, szeretlek. Elküldtem az én fiamat, érted? És én emlékszem, amikor ők először meséltek nekem az Efézus 2:8-9, hogy kegyelemből van az üdvösségetek, a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedik. Amikor ezeket ezt elmondták nekem többször, semmi nem értettem belőle. Semmi az, hogy nem tőlem van, ez egy ajándék. Miért ajándék ez? Mi az a hitáltal? És emlékszem, hogy újra és újra, sokféleképpen, sok sztorival próbáltak ezt elmesélni nekem. És nem értettem. Nem értettem nagyon-nagyon sokáig. Mert ők beszéltek egy olyan nyelvezetről, ami tök idegen volt. Mert én tele voltam bizonyítási kényszer, és azt mondja, ez mind kegyelemből van. Az üdvösség az egy ajándék. Nem kell semmit tenni, hogy megérdemeled. Ez egy ajándék. Ez Isten kezdett szólni az én szívemhez, és kezdtem lassan megérteni az evangéliumot. Kezdtem lassan megérteni az Istennek a szeretetet. És amikor az ember megérti az Isten szeretetét, akkor megszabadít minket ezek a bizonyítási kényszerektől, az elismerés vágytól, megfeleléstől, mert ez mind kegyelemből van, de ott vannak ez még mindig. És felkészülve a mai prédikációra, olyan dolgokat kellett átélnem ezen a héten, ami ezt nem kívánnám senkinek. És folyamatosan az volt az én fejemben, amikor itt énekeltek az előbb. Hogy van az? A Zsoltárok tele van, hogy Dávid mennyit szenvedett. De az Isten szereti őt. És a Pálnak az egész élete, mindenki ellene volt, de Isten szereti őt. És Jézus egyből kellett tenni a Golgotai keresztre, de Isten szerette őt. És Jézus ezt nagyon jól tudta. És Jézus miatt az Isten szeretete áradozik. És Isten szeretete lejött hozzánk, és most irgalmas és kegyelmes velünk, és Krisztus vére miatt ő az, aki megmossa a bűnénket, elmossa a büszkeség, a gőgünket. Elveszi a vágyakat, hogy elismerést szerezünk, és kezdjünk megnyugodni abban, hogy de Isten engem szeret, és ez a legfontosabb az életben. Hogy bátorítsalak ma reggel, hogy te szeretnél okozni örömöt Istennek. Hogy lehet örömöt okozni Istennek? Nem tudom, hogy feltetted magadnak azt a kérdést. Biblia így mondja. Nem a lovak erejében lelki kedvét, és nem a férfi izmaiban gyönyörködik. Az nagyon jó, mert nem vagyok így izmos valaki. Az Isten félőkben gyönyörködik az Úr. Azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Isten gyönyörködik bennünk. Isten annak nagyon-nagyon örül, amikor mi bízunk abban, hogy ő engem szeret. Az Isten félőkben. Azok, akik féltik az Urat. Azok, akik nagyon jól tudják, hogy Istennek joga lenne eltörölni engem a föld színéről. De nem teszi meg. De nem teszi. Neki joga lenne. Ő a király. Ő a teremtő Isten. Jó, hogy őt féljünk. Ő szent Isten. Az ítélet ő fogja tartani. De van annál erősebb. Az az ő irgalom. És az ő kegyelem. És amikor dolgok történnek veled, amikor visszautasítások történnek, amikor nehézségek történnek, amikor az álmaink összeesnek, szétesnek, ez is az, hogy de én itt vagyok. Én itt vagyok. Egy karnyújtás van tőlünk ezt az egészet, hogy megragadjam, hogy Isten engem szeret, Jézus Krisztusban. És ez egy harc, ami az egész életünkön keresztül folytatódik, hogy Isten velem van, ő az én az ő gyermeke vagyok. Bármi történik velem, bármi nehézség van, ő az, aki engem szeret. És amikor mi tudunk bízni ő benne, akkor valahogy az Isten újra kezd mosogni, és látjuk, hogy ő gyönyörködik bennem. A legszebb példa ennek, amit láttam a filmekben, a Tűzszekerek című film. Annyira akartam vetíteni nektek ilyen klipeket ma reggel. Ez a film két futóról szól. És az egyik egy zsidó futó, aki próbálja bizonyítani, hogy ő egy fontos valaki, és az egész élete arról szól, hogy neki van 9 másodperc az olimpián, hogy ő megnyeri az ő versenyt. És ha ő lesz a leggyorsabb 9 másodperc alatt, akkor ő fogja tudni magáról, hogy ő egy értékes, fontos british úriember, hogy fogják tisztelni őt a társadalomban. És a film bemutatja azt a stressz, azt a feszültség, ami az ő lelkében van, kontra egy skóciai futóval, aki arra tesz bizonyságot, hogy amikor én futok, tudom, hogy az Isten gyönyörködik bennem. Mert amikor használom azt az ajándékot, amit tőle kaptam, én azért vagyok gyors, mert az Isten így tette az én lábaimat, hogy gyors vagyok, és tehetséges vagyok a futásban. És amikor futok, akkor érzem és tudom, hogy az Isten bennem gyönyörködik. De hogy fejeznék ki azt a mondatot? Amikor gitározol, vagy mi az, amit csinálsz, amikor festesz, amikor dolgozol a munkahelyeden, mikor érzed azt, hogy de Isten engem nagyon-nagyon szeret? Amikor beszélgetek, amikor tanulok, amikor énekelek, amikor zenélek, amikor írok, mi az, amit te csinálsz? Rajzolsz, amikor azt mondja, Isten érzem, mert ő adta ezt a tehetséget nekünk, nekem. A 10. vers a folytatás annak az Efézus 2:8-9, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtetett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint él. Ez Isten nem azért teremtett minket, hogy álljunk a vonatállomáson, és csak beszélgetünk Istennel, hogy ő gyönyörködik bennem. Nem. Ez Isten felemeli a vonatunkat, és másik irányba leteszi, hogy most mi ebben az irányba menjünk. És mi egymás mellett fogunk menni a két színen. És most innentől kezdve az irgalom és a kegyelem irányba fogunk haladni lefelé. És elbúcsúzunk az elismeréstől, a büszkeségtől, a bizonyítási kényszertől. Most ezzel nem törekszünk, ez nem fontos. Inkább az, ami bennem van, hogy hogyan lehet ezek a talentumokkal, amit az Isten adott nekem, hogy én másokat szolgáljam. És jobbá tegyem ezt a világot. Mert mindannyian kaptunk talentumokat, és itt megint egy csomó verset lehet is felsorolni, de ezt a verset nagyon szeretem. Mert óv minket a büszkeségtől. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, szóval, mint ha nem kaptad volna? Ez is hív minket egy életre, hogy szolgáljunk és szeressünk másokat, hogy jobbá tegyünk a világ. Hogy az Isten dicsőség terjedjen, az Isten ország terjedjen, hogy az Istennek a neve legyen elismert. Egy nagyon más élet beindul. És Isten visz minket előre ezen az életen. És tudod, hogy az Isten kezd, és tapasztalod azt, hogy az Isten kezd téged megszabadítani a bizonyítási kényszertől, annak a pokoltól, hogy akarjuk megfelelni másoknak. akkor tudod, hogy igen, jó úton haladok. Amikor találkozol másokkal, akik nagyon-nagyon tehetségesek, és azt mondod, wow, nagyon szuperül zenélsz, és annyira szép a hangod van, és másokkal tudsz örülni, amikor látod az ő talentumokat, és nem vagy kislelkű, aki irigy. Vagy nem bátorítod, hanem öröm van benned. És ezek ilyen kis tesztek, amit ez Isten ad az életünkben. Amikor látsz másokat, akik tehetségesebben nálad. A te saját talentumodban, amikor Jason lát egy másik valaki, aki zennél, vagy amikor én hallgatok egy másik prédikátor, olyan könnyen tudunk kritikusnak lenni. Hát ő nem annyira jó, dehogy is, hát? Az olyan, hogy én vagyok a jobb, én jobb vagyok nála. És az Isten megszabadít minket ettől a gőgtől, a büszkeségtől, az irítségtől, hogy versenyezünk másokkal, mert nem az a lényege. Az Isten megszabadít minket, és tudunk örülni másoknak a sikerekért, a másoknak a talentumokért. Mert nem az a lényege az Isten országa, hogy az Istennek a neve terjedjen. És megszabadít minket. Nem tudom, hogy mennyire szoktál ezek a dolgokkal foglalkozni. Ez a mai prédikáció mind belső lelki dolgokról szólt. És nem tudom, hogy a te vonatod csak hangosan megy, vagy tudtál elcsendesedni. És rájöttél, hogy wow, nagyon nagy zajok vannak az én lelkemben. Mert amikor nem kapom az elismerést, akkor az nagyon fagyóra küld. Vagy amikor nem sikerül a bizonyítani, vagy amikor hallasz, hogy mások mit gondolnak róla. És ezek a harcok mindig lesznek. Ezek a küzdelmek a mi lelkünkben. És Isten hív minket, édesúrja, hogy megnyugodjunk az ő szeretetében. Hogy Isten engem szeret, és én remélem, hogy mindenki ma reggel tudja ezt mondani magáról. És nem csak tudod, hanem az Istennek a szeretetét kezded tapasztalni. Kezded átélni. És ki tudod mondani, hogy igen, ez egy valóság. Hogy engem szeret, nem csak mi gyülekezet, vagy csak azok a keresztények, vagy azok a szépek, hanem mi, én, mint bűnös ember, akinek ezek a gondolatok mennek az én fejemben, Isten az, aki engem szeret. Szóval, hogy lehet alkalmazni ezt a prédikációt? Mire hívlak? Róma 5 azt mondja, hogy mert a szívünkbe árad az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Nincsen nagyobb áldás ezen a földön, amikor ki tudjuk mondani, hogy az Isten szeretete nekem az elég. Hogy az ő kegyelme az elég. És mindannyiunknak szükségünk van egy külső hangra. Ne hallgass meg, amit a világ mond, higgyél magadban! Mert ez az önmegvalósítás, ez átjött ide Magyarországra. Mindenhol játsszák ezt a zenét. De szükségünk van, Lilának szükség van, hogy hallja egy külső hang, aki azt mondja, hogy Lila, szeretlek. Fontos vagy. Nem vagy egyedül. Ez Isten veled van. Szükségünk van, hogy valaki mondja, hogy értékes vagy. Mert a te kis hangod az nem elég. És a mások hangok ellene mondanak. Mert szükségünk van, hogy valaki mondjon ki egy ítélet, és ez jó értelemben, egy véleményt, hogy fontos vagy. És szeretlek. Isten, mint a mi atyánk, az Úr Jézus Krisztusban mondja, de soha nem lesz valóság neked, ameddig a Szentlélek nem teszi valóságá a te szívedben. felhívom mindenkit, és most fogunk imádkozni, és kérni az Istentől, hogy megengedje, hogy a szívünkben, a Szentlélekén keresztül, az Isten az igényen keresztül tudjunk ezt kimondani, hogy valójában Isten engem szeret. Menj, Atyám, te látod a mi szívünket, te látod mindannyiunknak a szívét. És te nagyon jól tudod, hogy mire vagyunk éhesek, mire vagyunk szomjasak. És te nagyon jól tudod, hogy nagyon sok ember ki van éhezve. De sokszor a rossz dolgokra, hogy azt gondoljunk, hogy másoknak a véleménye, másoknak az elismerése, másoknak az elfogadása, hogy az, ami boldoggá fog engem tenni. És köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy ott a csendben te suksz nekünk, hogy te szeretsz. És hogy valójában annyira szeretsz, hogy te mentél a Golgotai keresztre értünk. Hogy megváltsál engem, megváltsál minket. És köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy valójában bebizonyítottad a szeretedet felénk. És köszönöm, hogy itt hagytad a Szent Lelkedet, hogy ezt az evangéliumot belevésed a mi szívünkben, hogy valóságra váljon. Hogy a Szent Lélek elűzi az akadályok, a gátok, ami meggátolja azt, hogy tapasztaljunk a te szeretedet. És Úr Jézus, én nagyon kérlek, ahogy egész héten dolgoztál az én szívemmel, és masszíroztad, és meggyőzted újra és újra, hogy te vagy az, aki szeretsz. És hogy te szereted, az elég. Hogy nem kell más. Úr Jézus, én nagyon kérek, hogy győzd meg minket egyénileg, egyénként. Hogy innen haza tudunk menni, és tapasztaltunk a te nagy szeretetet felénk. És átéltünk azt, hogy ez valóságos. És hogy ez a valóság az valóságosabb legyen, mint bármi az életünkben. És tudjunk abból táplálkozni. Úr Jézus Krisztus, én nagyon kérek, hogy munkálkodjál csodálatosan a mi szívünkben, hogy te benne tudjunk megnyugodni. És hogy egy örömteli életet tudjunk élni. Egy örömteli életet, ahol megszabadultunk az irítségtől, a versengéstől, és hogy te benne tudunk megnyugodni. Kérlek így, munkálkodjál hatalmasan. Annyira nagy szükségünk van. Engedj, hogy halljunk a te hangodat, hogy szeretve vagyok. Te szeretsz minket, szeretsz engem. Szólj hozzám, szólj a mi lelkünkhez. Köszönöm, hogy ezt imádkozhatunk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.